akkor most jön a gyerektörténet, igaz?
Hát ti már itt a 24. században éltek, amikor nagyon kevés királlyal találkozunk, de azért tudtok a királyokról, igaz? Hogy a királyok vannak, most a héten is én meglátogattam Csehországban egy nagyon szép palotát, gyönyörű, hatalmas szikla tetejére épült, és hát csodaszép volt az egész úgy, ahogy van, és ugye elképzeltem, hogy a király ott él. És tudjátok azt, hogy a régebbi világokban ezek a királyok, ezek néha áruhába bújtak. Ezt hallottátok már?
Például Mátyás király.
Például Mátyás.
Mert meg akarta ismerni a népét.
Hát na, te nagyon okos vagy. És ezt te már az iskolában tanultad, vagy még korábban az anyutól?
A Mátyás király könyvből.
A Mátyás király. Milyen jó, hogy van könyved. Látod?
A kendély.
Ah, igen, tesóbék. De azért te is olvasod, úgy látom.
Nem vagyok még iskolás.
Még nem vagy iskolás, csak hallottad? Hát akkor ez egy külön érték, nem? Még nem is jár iskolába, de már tudja nagyon jó, hogy Mátyás király mit csinált annak idején. Na szóval tényleg így van, ezek a régi-régi királyok, amikor még olyan romantikus világ volt, akkor ezek letették a koronát, a gyönyörű vörös palástot, a díszes ruhát, ami nagyon-nagyon díszes volt. Ma a mi szemünkben az már valahogy egy kicsit túlzásnak is tűnik. Sok kilónyi ruha. Neked nem olyan sok kilónyi a ruhád, igaz? Az a lényeg, hogy csak könnyű legyen, és jó legyen, és meleg legyen. Viszont, na ezek a...
Manó ruha.
Milyen?
Manó ruha.
Nagyszerű. Nagyszerű.
Én vagyok a karázonyi Manó.
Te vagy a Manó, értem. Na szóval a lényeg, hogy ez a király szintén beöltözött egy egyszerű embernek, és elindult a városba, és valamelyik utcába ott bement, persze nem is ismerték meg, ahogy az utcán közlekedett, mert hát nem díszes ruhában volt, nem nagyon ismerték föl, arcáról akkor még nem olyan nagyon lehetett fölismerni az embereket, főleg az ilyen nemeseket, királyokat, csak akkor, hogyha pompával lovagoltak, meg nagy kísérettel, de amikor így egyedül volt, és áruhában, mint egy szegény ember, ez bekopogott az egyik házba. Nagyon szegény ház volt. Egy ilyen szegény házban annak idején, ezt se tudjátok már elképzelni, milyen az. Lényegében alig van egy kicsi ház, ajtó, egy-két pici ablak, van egy szoba, meg talán egy másik, de az sem nagyon biztos, inkább van egy konyha, és ennyi az egész. El tudod képzelni. Neked nagyon-nagyon jó a fantáziád. A lényeg, hogy bement, és nagy szeretettel fogadták. És amikor fogadták, akkor megkérdezték, hogy kér valamit enni? Hát azt mondta, boldogan. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtisztelnek egy kis ennivalóval. Miközben ettek, beszélgettek. Az áruhás király kikérdezte, hogy van, milyen volt az élete, mik a problémái, hogy van a család, a egészségi állapota, munkája, az mennyire, meg mindent megkérdezett. Feleségéről, a gyerekekről, esetleg unokákról is, és órákon keresztül, képzeljétek el, a király azt hallgatta, hogy ennek az embernek milyen volt az élete, mi a gondolata, mit szeretne, minek örül az életben. És aztán ez a vendég elment. Mármint úgy, hogy kiment az ajtón, megköszönte a finom falatot, nagyon örült a beszélgetésnek, és elment. Másnap mi történt? A király megint arra járt, de most nem áruhában, hanem teljes pompában, kísérettel megállt ugyanaz előtt a házán. Bekopogtak. A vendég, és hát a nem vendég, hanem a házigazda jött, hát nagyon megőrült és csodálkozott, hogy mit keres az én házamban a király. És a király, akit megismertem akkor, mert leszállt a lováról, oda ment ehhez az emberhez, kijött a felesége is ennek az embernek, és megtudta, megértette, hogy tegnap a király vendégül látta. És akkor a király megkérdezte, hogy mit kérsz tőlem ajándékba, mert én tegnap nagyon jól éreztem magam a házadban, nagyon kedvesen fogadtál, vendégül láttál, jól laktam, nagyon-nagyon aranyos volt ez az idő, és ezt nem felejtem el sohasem. Mit kérsz most tőlem, a királytól? Hát arra gondolt a király, mire gondolhatott, hogy mit fog kérni ez a szegény ember? Na?
Szép ruhát.
Szép ruhát, bizony.
Aranyat.
Aranyat, bizony. Ilyeneket, szép cipőt, házat, esetleg egy jó, nagy, elegáns, új házat. Szerinted megadta volna a király?
Igen.
Hát egész biztos. Egy ilyen király, aki ilyen rendes, az ilyen kérést megadta volna. De meglepő volt, hogy ez a bácsi, ez a szegény ember azt válaszolta, hogy uram király, nekem az volt a legnagyobb ajándék, hogy veled beszélgethettem tegnap. És te rám voltál kíváncsi. Semmi másra, csak rám. Ennél nagyobb ajándék nem lehet. Egyébként tudod, hogy mi lesz velünk, amikor majd oda kerülünk a mennybe? Akkor személyesen leülhetsz Jézus Krisztussal. Személyesen leülhetsz az Atyával, a Szentlélekkel, és beszélgethetsz velük.
És Jézus mellett fogok ülni.
Így van. És sokan akarunk ott ülni, igaz? Te is ott fogsz ülni, és meg is adja neked Jézus, hogy odaüljél mellé. És ilyen élményben nekünk is lesz részünk, és ez lesz a legnagyobb ajándék a világon, az életben, az örök kivalóságban, hogy magával, Istennel találkozhatunk, és személyesen beszélgethetünk, mint ma te apuval, anyuval, a nagyszülőkkel, ugyanúgy személyesen lehet majd az Istennel is beszélgetni. Hát ezt a történetet gondoltam elmondani nektek, ez egy nagyon egyszerű történet, és mielőtt barátunk fölmászna a korlátra, és nem várjuk meg, hogy leesik, mielőtt befejezzük a gyerek történetet, jó? Egy-két képet gondoltam csak kivetíteni azért, hogy valahogy egy kicsit jobban megmaradjon az a gondolat, és jobban el tudjunk gondolkozni arról, amit itt közösen beszélgetni szeretnék veletek, elgondolkozni a mai üzeneten. Ahogy látjátok, ezt a címet gondoltam neki, hogy az eltorzított gondolkozásunk visszaállítása. Hát mit jelent ez? Talán nem kell minden villanyt azért lekapcsolni, de és a hátsót meg nyugodtan, vagy úgyis nagyszerű. Az jó, hogy így egy kicsikét jobban lehet látni, de nem is annyira lényeges ám az, hogy az teljesen fényben lássuk, hiszen ez nem mozi, ez csak egy kis emlékeztető, vagy a fantáziát jobban serkentő, hogy tudjuk a témát vinni magunkkal, vagy végig gondolni. Tehát mit is értek az alatt, hogy eltorzított gondolkozás? Ugye most mi a bűnvilágában élünk, igaz? Ezt tudjuk. És nem csak a derekunk fáj, vagy a lábunk fáj, vagy a fogunk fáj, vagy a szívünk fáj valamiért, hanem ez azt is jelenti, hogy a gondolkozásunk az nem olyan, ami ennek lennie kellene. Nem azt értjük Isten alatt, nem olyannak gondoljuk Istent, mint aki, hanem gondoljunk erre a legnagyobb népbetegségre, hogy vannak keresztények, akik hisznek a pokolban. Szóval lehet. Egyszerűen nem is ér. Van, aki úgy gondolja, hogy van egy mennyország, és ott minden olyan nagyszerű, mindenki boldog, és büntelen, és egészséges, és minden jól megy, és arra gondolnak ugyanakkor, hogy lesz egy pokol, ahol meg az embereknek a lehető legborzalmasabb, nem is akarom ecsetelni, mert ezt a középkorban ecsetelték eleget. Meg a héten beszélgettem egy valakivel, aki nem keresztény vallásúként született, és keresztényé lett, adventistává lett, és éppen elmesélte két percben, hogy riogatták a pokolnak a büntetésével gyerekkorában, és valami borzasztó eleven kép alakult ki a fejében pici gyerekként a pokolról, ami még ma is ott van benne, és nem is érti, hogy lehet ilyen gondolkozású valaki egy keresztény létére. De na, ezt értem az alatt, hogy el van torzulva a mi gondolkozások. Önmagadról is azt gondolod, hogy te mennyire rossz vagy, hány keresztény ember is arra gondol, hogy hát biztos, hogy engem Isten nem szeret, mert már 25 éve imádkozom ezt, és még mindig nem történt meg, hát biztos engem az Úr meg se hallgat, meg ilyenek. Vagy az Úr elfeledkezett rólam, vagy nem foglalkozik velem, még ez nekünk is kísértés egy-egy ilyen gondolat. Na, ezt jelenti az, amit én itt úgy éreztem, hogy így fordítani, vagy így fogalmaznék meg, hogy eltorzult gondolkozás. Tulajdonképpen a bűn megfertőzte a gondolatainkat. Mert Istent nem aznak képzeljük, aki, pedig megtapasztaljuk az ő szeretetét, odafigyelését, gondviselését. Na, és ezt akarja az Úr visszaállítani. Éppen ezért gondoljunk bele, hogy erre az ígére, amit olvashatunk Mózes első könyve, első fejezet 28. versében, azt sokan kívülről is ismerjük, a teremtési leírásnak a megfogalmazása, amikor azt a lényeges gondolatot olvashatjuk, hogy teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonnyá teremti őt. Mit jelent ez az Isten képére teremtett teremtmény? Mit jelent ez? Minden bizonnyal külsőleg, igaz? Külsőleg is olyanok vagyunk, mint amilyen Isten. Istent nem láttuk, ő nem ennek a mondjuk ha az atyára gondolunk most, ő nem ennek a világnak, ennek a anyagi, materiális, térdimenziós idővilágnak a része. Ők ezt teremtették. Jézus viszont, amikor ebbe a világba belépett, akkor milyen lett? Hát olyanok, mint mi vagyunk, igaz? És ez egy nagy megtiszteltetés. Ő nem áruhába öltözött, mint a király, hanem ő emberré lett. Ő megszületett. Egy embertől, Máriától, fölnőtt közöttünk, megszületett, és olyanná lett, mint te meg én. És az a fantasztikus megtiszteltetés, amit átélhetünk, hogy azt tudjuk a bibliai leírásból, hogy amikor feltámadt, akkor ugyanúgy emberként támadt fel, és milyen érdekes, hogy amikor a második adventről beszél a profécia, akkor ez lehet a magyarázat, hogy miért csak Jézus jön el. És az Atya és a Szentlélek hol van? Hol van? Miért nem jönnek el? Hát nem kíváncsiak ránk? Mi megyünk oda hozzájuk, igaz? De azt olvassuk, nincs magyarázat, csak azt olvassuk, hogy Jézus, aki feltámadt testben, megdicsőült testben jön el hozzánk, és bennünket is föltámaszt, akik már meghaltak, átváltoztat, akik még élünk, és olyan testben leszünk, amilyen testben most Jézus Krisztus van. Igaz? És ilyen szempontból nagyon sokat jelent, hogy amikor Isten Ádámot, Évát megteremtette, akkor a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg. És ilyen szempontból ez nagyon lényeges, hogy ekkor még az ember nem volt, nagyon kedves vagy, nem volt bűnös, igaz? A gondolkozása, amikor Isten megteremtette, és a bűneset előtt még nem volt, elromlott, igaz? Mi megszoktuk az elromlott, megromlott gondolkozást. Mi sokszor szeretjük azt is, ami bűnös, igaz? Ezt mindannyian érezzük, tapasztaltuk, ki hány évtizedet élt már, de mindannyian megszoktuk azt, hogy sokszor a bűn, az tetszik nekünk. Igaz? Nézed az ereket, a tündéri gyerekeket. Az, hogy egy kicsit csintalanok, ez a világ legbűntermészetesebb dolga, nem? Hát ez nem lehet másképpen. Ha valaki gyerek, az ilyen, amilyenek ezek a gyerekek, akkor az úgy egészséges, ahogy van. Na de ez igazából néha zavaró, igaz? Néha elesnek, néha leesnek, fölmászik ide a korlátra, és leesik, mint az én fiam, amikor kimentünk Kairóba, és az első hetekben történt rögtön, 2,5 éves volt, tehát még elég picike, és beszélgetünk a lakásunk bejárata előtt a folyosón egy helyi egyiptomi testvérrel. Mi háttal vagyunk az ajtónknak, a gyerek ott van mögöttünk éppen, mert körözött, meg minden, azt eltűnt mögöttünk. Akivel beszélgettünk, az nálunk alacsonyabb volt, és mi elzártuk a látást. Tehát nem látta a gyerekünket, aki fölmászott a bejárati ajtó korlátján, és amikor úgy érezte, hogy most már fönt van, akkor jó van, akkor elengedte. Na de hát ezt ő nem tudta, de most már tudja, hogy ez mivel szokott járni, és a felső fogsora szegénynek keresztül is ment itt az alsó ajkán, és el kellett szaladni a kórházba, meg minden. Tehát ilyenek előfordulnak a bűnvilágában, igaz? Ilyeneket mi megszoktunk, és így azt mondjuk, hogy ez így bűntermészetes, mert másképp nem is nagyon lehet. Ha valaki megbotlik, akkor elesik. Ha valaki fölmászik és nem kapaszkodik, hát akkor leesik, igaz? Ha valaki hidegben nem öltözik föl, akkor megfázik. Ez nekünk így megszokott, és ez így természetes is. Mit mond Ellen White ebben kapcsolatosan? A Krisztus példázatai című könyvben lehet ezt olvasni. Az elveszett drachmával kapcsolatosan fogalmazza ezt meg Ellen White, hogy mint ahogy a pénzdarabon rajta van az uralkodó képe és a neve, a teremtéskor az ember is magán viselte Isten képmását és jellemét. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy fontos része a megértésnek, hogy mit jelent, amikor Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette meg az embert. Ez azt jelenti, hogy kívülről és belülről mi olyanok vagyunk, úgy működünk, mint ahogy Isten a teremtőnk van. Mi a nagy különbség, és egy nagyon döntő különbség a teremtő és a teremtmény között? Hát mi nem vagyunk teremtők, igaz? Soha nem is leszünk. Akármennyit tanulunk Istentől, mi mindig teremtmények maradunk, és mi nem tudunk teremtőké, hogy úgy mondjam, felnőni. Felnőtté föl tudunk nőni, tapasztalatokat tudunk gyűjteni, érett emberekké, férfiakká és nőkké tudunk válni, de soha nem leszünk teremtőké. Ez olyan, mint hogy nekem a papám, én már több időt éltem, mint a papám. Ő 60 éves korában abba hagyta, én már ennél több vagyok, és na de ez nem azt jelenti, hogy én már több lettem, mint a papám, nem? Mert én mindig csak a gyereke maradok, igaz? Soha nem leszek a saját papámmal. Vagy nagypapám, nem? Soha nem leszek. A lehető legtermészetesebb, hogy én mindig csak a papám gyereke, fia leszek. A lehető legtermészetesebb, hogy a teremtőnél, teremtőtől azt különböztet meg bennünket, hogy van egy teremtőnk, aki megteremtett bennünket, és mindig tőle függünk. Mindig az ő gondviselését kell, hogy igényeljük, mindig rászorulunk az ő tanítására, tanácsolására, vezetésére, védelmére, mindig hozzá kell fordulni, mert magunk nem tudunk megállni a lábunkon. Az élet az tőle jött, igaz? Nem rendelkezem az élettel. Nem rendelkezem. Ezt tudjuk nagyon jól, igaz? Az egészségünkkel sem rendelkezem. Azt kaptuk ajándékba. Mi ápolhatjuk az egészségünket, gondját viselhetjük, igaz? És ezt csináljuk is. Igyekszünk, igaz? De az mindig az Úr ajándéka marad. Soha nem az enyém. Soha nem a miénk. Tehát itt azt mondja Ellen White, hogy a teremtéskor az ember is magán viselte Isten képmását és jellemét. És bár a bűn hatására Isten képmása megkopott és elhomályosult, nyomai megmaradtak minden lélekben. Mint ahogy az érméről, amiről beszél, lehet, hogy a császárnak a képe rajta van. Igaz, hogy ez a kép az nem pont olyan, mint a császár maga, de mégis ott van a császárnak a képe, az megkophat, elveszhet, meg sok minden történhet vele, de ez a példa itt. De a lényeg, hogy nekünk naponként meg kell tanulni, és ezért vagyunk most is itt, hogy megértsük, hogy Isten mennyire szeret, mennyire törődik veled. Mert ezt a mindennapi életben sokszor elfelejtjük. Tehát amit aláhúznék egyébként, mi, amikor arról beszélünk adventistánk, hogy van egy nagy küzdelem szemlélet, akkor tulajdonképpen itt a nagy küzdelem alatt mi nem kardokkal, atomfegyverekkel való küzdelemről beszélünk, még akkor is, hogyha ilyen van. Nem olyan régen, egy hete, vagy mikor kaptam meg 10 napja, a ki tudja, mikori zarka családnak, vagy honnan, de egy 270 éves kardot. Ez egy ilyen speciális kard, mert 3 élű kard. Nem 2 éle van, hanem 3 élű kard. Ez a Hadik András féle huszár ezrednek a fegyvere. Ezt ma már ennyit tudunk. Hogy mennyivel van kapcsolatban az én zarka családommal, azt nem tudom, de ez egy zarkáé volt, ez a kar, tehát valahogy ez ide eljutott hozzám. A lényeg az, hogy ez nem egy karddal való harcot jelent a nagy küzdelem. Jellem harcot jelent. Jézus Krisztus milyen győzelmet aratott a Golgotai kereszten? Fizikai győzelmet? Nem. Az egy jellem győzelem volt. Ki fölött? Tudjuk. Ő
ő bemutatta a Golgotai kereszten, hogy ő a szeretetnek az Istene. Nem ő akarja megölni a bűnös teremtményt, hanem a bűnös teremtmény öli meg őt. Ő ezt mutatta be a Golgotai kereszten. Igaz? Tehát ez egy jellemharc. Ezért beszélünk mi kísértésről, mert tudom én, ott van a nagyon finom csokoládé, sütemény, stb. Stb. Itt van az ősz, ilyenkor az emberek szeretnek megint leülni otthon, és mit csinálnak? Hát esznek. Igaz? Hát ez egy természetes dolog, és jön a bűn természetes dolog, hogy többet akarunk enni. Tehát ez egy jellem küzdelem. Nézzük meg talán azt, hogy milyennek látta, és ez a kép is talán titeket is segít, mint engem, hogy az ember úgy belegondoljon. Milyennek látta Ádám és Éva Istent, a világot, ami jelen esetben az Éden kertje, és milyennek látták önmagukat. Most próbálj meg belegondolni. Mit gondolhattak Istenről? Még a bűneset előtt. Hát egész biztos, hogy valami olyasmit, hogy hát Isten őértük van. Igaz? Azt látják, megtapasztalták, mert tegnap még nem éltek, ma meg már élnek. És ott van, akik rámos, ott van, aki rájuk mosolyog. A teremtő. És azt mondja, hogy most hívtalak benneteket életre. Miért? Hát ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy az Isten az szeret bennünket. És szeretetében teremt. A levegő, a madarak, a víz, Ádám, Éva, a hegyek, a nap, a hold, a csillagok, ezek mind értünk vannak. Nekem van egy kisrác korombeli élményem, ami szerintem mindenkinek az élménye, legalábbis én így érzem, vagy így gondolom, hogy amikor ilyen kis pici kölök voltam, mi nem voltunk királyi család, de én úgy éltem meg, hogy nekem, szóval én vagyok a világ közepe. Én így éltem meg. Mindenki azért van, mert én vagyok, és mindenki engem szolgál, és engem szeret. Igaz? Én ezt így éltem meg. Még ez odáig is elment, egész kiskölök koromban, hogy amikor mentem az utcán, nekem meg voltam győződve róla, hogy áll valaki a sarkon, aki szól az a másik utcában lévőknek, hogy most jön Péter. Csináljátok úgy, ahogy kell. Figyelj, vigyázz, mert jön Péter. De ha ezt úgy is megcsináltam magamban, hogy leellenőrizzem, hogy ez hát, ha lebuktatom az utcán lévőket, hogy elszaladtam a sarokig, és benéztem. Ezek már megint ugyanazt csinálják. Hát és hogy van ez? De meg voltam győződve, hogy én vagyok a világ közepe, hiszen mit tapasztaltam? Az anyu, az mindent nekem csinál, nem? Az apu, az is. Nagyszülő, azok is. Gyülekezetben? Ha mindenki azon van, hogy gyerektörténet, vagy gyere, akkor foglalkozzunk veled, meg hoztam neked ajándékot, meg hát én kinek vittem ajándékot. De nekem mindig hoznak, hát ez így természetes, nem? Hát ez, én kinek vettem ruhát? Na de nekem mindig vesznek ruhát. Itt a fiam, amikor ki voltunk még, már nagyobb bacska volt, ki voltunk Egyiptomban, és beszéltünk Krisztivel, hogy hát majd elmegyünk a kocsimmal, és erre a gyerek megszól, hogy az a kocsim. Az én kocsim. Hát mindig engem visztek. Hát mindig engem visztek. Az nem az én kocsim, nem a tied, mondta nekem. nem is akartam kizökkenteni ebből a tudatából. Hát addig jó, amíg így gondolkozik, igaz? Tehát mit gondolt Ádám és Éva Istenről? Milyennek látta? És te ma milyennek látod a bűnvilágában Istent? Gondolsz néha arra, hogy ő az ítélet Istene? Aki esetleg bosszút áll, vagy megbüntet, mert hogy nem voltál elég jó fiú? Bűnvilágában igen, de a büntelenség világában mit gondol Istenről? És mit gondolt a környezetéről? Minden értem van. A nap, a hold, a víz, a gyümölcs, a virág az nekem virágzik. A gyümölcs az nekem ízletes. Igaz? Ma miért vagyunk depressziósok? Ugye nem csak magyarok a depressziósok, de mi ebben kicsikét bajnokok vagyunk. És csak ez ilyen meglepő. Most a héten. Egyszerűen úgy mellbevágott. Egy ilyen három divíziós értekezleten voltam, ahol az oroszok közül is voltak ott. És az oroszok bemutatkoztak. És tudod, hogy mutatkozott? Azt mondja, hogy egy 200 évvel ezelőtti híres ember, és mondott egy orosz híres embert, nem jegyeztem meg a nevét, azt mondta, hogy ha 100 év múlva felébredek, az oroszok akkor is részegesek lesznek, és lopnak. Így mutatkozott be. De ez 200 évvel ezelőtt mondta. És ma még mindig ugyanaz van. És ezt ő poénnak gondolta. Ez egy vicces dolog, mert gondolta. És kik nevettek? Igen. De mi? Hogy? Érzed, hogy mit értünk depresszió alatt? És észrevesszük? Mi szeretünk sírba vigadni? Szeretünk panaszkodni? Te mit sejtesz, ha én reggel felkelek? Szerinted örülök, és jaj, de jó, hogy ma is felkeltem, vagy azon, hogy a mindenit neki. Már megint fel kell kelni. Szerinted melyik? A lényeg az, hogy gondolj bele, hogy a bűneset előtt milyennek látta az ember Istent, a világot, amiben élt, amit neki teremtett Isten, és önmagát. Milyennek látta. És gondold el, hogy amikor a kísértő jött, akkor a kísértő mit akart az első kísértéskor tönkretenni? Egyből. Egy kérdéssel. Azt mondhatnánk, hogy az első szavára. Ilyen szempontból nagyon érdekes elgondolkozni azon, hogy a kísértő, amikor Ádámhoz, Évához oda megy, és csak annyit kérdez tőle, csak ugyan? Olyannak látod te Istent, hogy téged szeret? Mindennel elhalmoz. Te nem gondolkoztál el azon, hogy tőled elvesz valamit? Sőt, nem valamit, mindent. Mindent elvesz. Elkábít téged, azt mondja, hogy én mindent neked adtam. A napot, a csillagokat, a holdat, a virágot, a földet, a vizet, Ádámot, mindent. Mindent neked adtam. Egyszerűen nincs semmi, amit nem adtam volna neked. Még gondolj bele, a teremtő is úgy uralkodik rajtad, hogy minket szolgál. Ezt ti szülők, nagyszülők nagyon jól tudjátok. A gyerek úgy éli meg az életét, hogy azt érzi, hogy a papa, mama, nagymama csak értem van. Ezek ezért élnek. Ezért főz, érted? Mit főztél? Nem az, hogy volt kedved főzni? Jaj, de aranyos vagy. Hogy volt erőd? Na hát, nem? Hanem, mit főztél? Mit hoztál nekem? Nem azt mondja, hogy én mit hoztam neked, hanem, hogy te mit hoztál nekem? Igaz? Mert hát ez a bűntermészetes helyzet. De a kísértő azt akarta elhitetni Ádámmal és Évával, teljesen mindegy a sorrend, azt akarta velünk elhitetni, hogy Isten nem az, nem a szeretetnek az Istene, hanem ő szinte mindent elvesz tőled, ha nem eszel ebből a gyümölcsből. És milyen hatalommal, milyen tekintéllyel mondta, hogy nehogy egyél ebből, nehogy egyél, pedig ez a fa nem különbözik semmiben, mint másik néhány fa, gyümölcs a kertbe. Ugyanolyan gyümölcsöt a tiltott fa is terem, mint amelyik egy másik. Az nem tiltott, ez meg tiltott. Na? Hát világos, hogy Isten valamit eltitkol előle. Ő nem szeret téged, ő gonosz. Gonosz, mert elvesz tőled. Én azt mondom, minden. Minden. Ha te ezt nem kóstolod meg, akkor nem ismered meg azt a világot, annak csak a felét ismered meg. Mert te azt hiszed, hogy minden olyan jó. A világ más is. Gonosz is. És ezt nem akarja veled megismertetni. Azt gondolod el? Hát ilyen gonosz. Nem akarja megismertetni. Érted ezt a fantasztikus, egyszerű, de borzalmas helyzetet? És amikor ezt a kérdést fölteszi neki a kísértő, akkor mire gondol az ember? Mire gondolhatott Évan? Egyikünk sem beszélt Évával, én se beszéltem vele, ezt tudjátok, nem is vagyok egy olyan képzetben, hogy én beszéltem volna prófétailag Évával, vagy mit tudom én. De itt élünk a Földön, és tudjuk, hogy milyen a bűnvilágában gondolkozni. Mit gondol Éva ettől a pillanattól kezdve? Istenről. Lehet Isten rossz is. Igaz? Ez szerinted hogy hathatott Évára? Hát valahogy úgy hat, mint amikor mondjuk egy barát csalódik a másik barátban, és azt mondja, hogy hát én erre nem. Hát ez borzasztó. De hogy? Vagy egy férj a feleségben, vagy feleség a férjben, vagy egy testvér a testvérben, nem? Hát én azt gondoltam, hogy ez ilyen, ez olyan, és akkor most meg csalódtam benne. A talajt kihúzzák az ember lába alatt. Az Isten ítélkező nem szeret, hanem büntet. Mire hívja a kísértő a figyelmét az embernek fel? Hát ha erről a fáról eszel, nem mondta ezt Isten? Hát ahogy nem mondta. Meghalsz. Sőt, a kísértő még egy kicsit huncutkodik is, az, hogy bármelyik fáról eszel, akkor meghalsz, nem? Nem. Az Isten azt mondta csak erről az egy fáról. Akkor gondolkoztál már azon, hogy az Isten szeret téged, ha ő fog megölni a saját kezével? Hát nem ő mondta, hogy ahogy eszel erről a fáról, meg fogsz halni. Hát kitől kaptad az életet? Istentől. Na akkor ki fogja elvenni az életedet? Hát Isten. Ja. Ezzel ezt a hatalmas sokkot, amin az ember keresztül megy a kísértéskor. Mert a kísértő össze akarja törni bennünk az Istenről alkotott képedet. Miért kell olvasni a Bibliát ma? Miért szereted olvasni az evangéliumokat? Miért van rengeteg keresztény? A keresztények 96%-a miért szereti inkább az Új Szövetséget olvasni, mint sem az Ószövetséget? Mert mit talál az Ószövetségben? Hát az egy büntető, ítélő, hű, özönvíz, meg Szodoma, meg jaj, meg harcok. Na hát, evangélium, hát az olyan gyönyörű. Tényleg szép, de a kísértő szereti még a keresztényeknek is a gondolatát eltorzítani, ne foglalkozta az Ószövetség. Olvasd ezeket a gyönyörű Új Szövetség. Olvasd. Na de ez nem azt jelenti, hogy értsd félre az Ószövetséget, igaz? Bosszú álló, vagy félni kell tőle? Mit gondolta a világról az ember a kísértés pillanatától kezdve? Ez a világ barátságos volt az előtt, igaz? A bűneset előtt teljesen barátságos. Egyetlen egy dolgot nem szabadott tenni, de egyébként mindent korlátlan. Mondta Isten valaha Ádámnak, Évának, hogy aztán ne sok narancsot egyél. Meg szilvá, te a szilvára nagyon vigyázzál, mert azért finom az, de értékkel, mert aztán bajok lesznek ám, hogyha sok szilvát eszel. Mondott ilyet az úgy? Ne. Mert nem is volt gond vele. Annyi szilvát ettél, amennyit akartál? Nem? De egyszer nem gondolta volna Ádám vagy Éva, hogy hát én most semmi más gyümölcsöt nem szem, csak szilvát. Mert hogy az milyen finom. Na de hát más is finom. Nem? De akkor is, a bűneset előtt, ha netalán túl sokat evett is, netalán nem rágta meg a almát. Csak úgy nagyobb darabokba nyelte le. Ajajajajajaj, akkor tudod, ez lesz, meg az lesz. Nem volt ilyen egészségügyi tanácsadás. Mindent lehetett csinálni. Semmi korlát nem volt. Gondolod, hogy az Újföldön lesz valami egészségügyi korlát, hogy nagyon figyeljél, hogy milyen arányban tudod, hogy majd adok egy táblázatot, hogy ilyen százalékban egyél ezt, meg azt, meg amaz, meg savas, meg lugot. Nem lesz. Miért? Ami nem lesz bűn. Annyit eszel, és nem rontod el a gyomnalat. Amennyit akarsz. A világ nem ellenséges. Most mit gondolunk kimenni a holdra? Át tudunk költözni valamilyen másik bolygóra? Mert ellenséges a világegyetem. Nagyon kell vigyázni. Ha nátrium nem olyan százalékban van a levegőben, akkor már mérgezik az. Ha a légnyomás nem pont ugyanakkora, mint amennyi itt, akkor ilyen gond van, meg olyan gond van. Igaz? A világ az borzalmasan ellenséges, most ezt gondoljuk. Rögtön a bűnnek a lényege, hogy bizonytalankodsz. Minden bizonytalanná válik. És mit gondolsz önmagadról? Amin ma küzdesz magadba, hogy kibe lehet bízni? A szüleimben bízhatod? Hát amikor a papa, a mama azt mondja, hogy meg mindenki a családban, hogy ne dohányozz. Milyen világban élnek ezek? Bízhatok én a szülői tanácsban? Ne menjek csak úgy ki a világba utazgatni fiúként, lányként, mert esetleg veszélyes emberekkel találkozom. Már meg tudom én védeni magamat. Hát Én nekem nem lesz semmi bajom. Kiben bízhatok? Mi vár rám? A másik, hogy nekem kell visszaszereznem mindent, ami eddig, amit most elveszítettem. Hogy vagyunk az üdvösséggel? Ez is egy nagyon fontos szempont. Gondolkoztál már azon, hogy a reformáció most keresztényként, nem adventistaként, Lutheréknek, Calvinéknak miért volt Istennek annyira fontos, hogy a hit általi meggazulásra hívja fel a figyelmet a cselekedetek általi meggazulással szemben. És ennek az egészséges sorrendjére hívja fel a figyelmet. Mert hogy 1844-ben, hogy ezt mi tudjuk, hogy mennyire nagyon fontos volt, igaz? Nagyon fontos volt. Fontos volt, persze. Senki nem tagadja. Na de ennél fontosabbnak látta az Úr, nem a szombatra való felhívást, ezzel nehogy félreértsen valaki, hogy a szombatot értéktelenni akarná tenni. Nem. De az Úr évszázadokkal korábban nagyon fontosnak tartotta, hogy a hitát vagy megadulásra hívja fel a figyelmet. És jövünk mi a döntisten, és elkezdjük mondani, hogy aki nem ünnepel szombatot, mert vasárnapot ünnepel. Gondolod, hogy bármelyikük is az ünnepel? Gondolod? Hát ez nem a szombatot ünnepel. Ez mi? Hanem a cselekedetek által ünnepel. És az Úr a reformációt életre hívja sokkal előbb, mint hogy az adventistánkat életre hívná. Milyen borzalmasan fontos, hogy helyreállítsa az Úr ma a 21. században, 2019-ben, itt valahol az én gondolkozás a hitáltali és a cselekedetek általi megazolás terén. Milyen borzalmasan fontos. Hogy ne azt mondjam én a szülő a gyerekemnek, vagy unokámnak, hogy na de hogyha nem öltözöm föl kisfiam rendesen, akkor gondolod, hogy az Úr meg fog védeni a náthától? Ha nehogy azt mondnál. Az Úr úgy megbüntett téged valami jó kis tüdőgyulladással, ha nem öltözöl föl. Szoktunk valami hasonlót mondani, most egy kicsikét túloztam és karakterizáltam. Szoktuk ilyet gondolni? Miért nem hallgatja meg az Úr az én kérésemet? Hát lehet, hogy nem vagyok elég jó. Lelkészként hányszor az elmúlt néhány évtizedben, hányszor beszéltem tőzsgyökeres adventista. Talán aki régebb óta adventista, mint a hány éves vagyok én. És azt kezdte el mondogatni nekem, hogy hát te tulajdonképpen nem tudom, hogy ott leszek-e Isten országában. Hát végül is csak nem tudom, hogy fog felettem ítélkezni. Ez mi, ha nem a cselekedetek által működik? Nem vagyok elég jó, hogy az Úr elfogadja. Érted ezt a bűnös logikát? Ez azért bűntermészetes, hogy így gondolkozunk, mert a bűnvilágában élünk, és elromlott az Istenről, a világról és önmagunkról alkotott képünk. És már abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy az Úr már a reformációban felhívta nagyon fontos dolgokra a figyelmünket. Az advent mozgalomban, hogy csak nagyon patetikusan gondolkozzak, hogy fölhívta a figyelmünket arra, hogy a Bibliában van több fontos tanítás, adventista tantétele, amik fontosak. Mi az, amit Isten megtesz rögtön, már Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében, rögtön oda áll Ádám és Éva elé, a kígyó elé is, igaz? Érdekes, hogy amikor a 15. versben Jézus odajön Ádámhoz és Évához, Lucifer ott áll? Nem. Kihez beszél? A kígyóhoz. És a kígyóval van probléma? Nem. Lucifer miért nem mer odaállni? Hát ez az ő jelen. Ő soha nem nyílt. Ő soha nem áll elé. Mindig valami ufókat, vagy boszorkányokat, vagy valami ferde gondolatot, vagy bármit ad, de soha nem áll oda elé. De abban a pillanatban a Teremtő elmondja Ádámnak és Évának, hogy szeretném visszaállítani a gondolkozásodat. Már csak egy 3 perc, jó? Szeretném visszaállítani a gondolkozásodat, és a szeretetéről biztosítja az embert. És arról biztosítja az embert, hogy nem csak a teremtésben függsz tőlem, még a megváltásban is tőlem függsz. Hát én vagyok a Teremtő, igaz? A megváltás is tőlem függ. De én nem voltam meglepve, hogy te elfordultál tőlem. Én erről már tudtam, fölkészültem rá, még mielőtt angyalokat teremtettem volna, vagy ezt a világegyetemet megteremtettem, hogy olvassuk az Új Szövetségben, már kész volt a megváltási terv, igaz? Már kész volt a megváltási terv, csak azután kezdett angyalokat teremteni, és még Lucifer is minden rendben volt vele, és ez a befejező kép. Ha Golgotai keresztre nézel, akkor ismered meg igazán Istent. És akkor ismered meg igazán ezt a világot, és akkor ismered meg igazán önmagad. Tehát ez az érdekes megfogalmazás, amit az elején kezdtünk, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára megteremtett bennünket. Mi a teremtéskor is nagyszerűen megismerhettük Istent. De még nagyszerűbben, még jobban a Golgotai keresztnél ismerjük meg, igaz? És meg fogjuk ennél jobban ismerni őt? Meg. A második adventkor, nem? Ennél jobban meg fogjuk ismerni őt, mint a második adventkor? Még jobban. A harmadik adventkor, nem? És még jobban meg fogjuk ismerni őt, és azt a világot, amit teremtett meg magunkat? Az örökké valóság végtelenségében, még tökéletesebben megismerjük meg. Mert Isten azt akarja, hogy egy végtelen örökké valóságon keresztül mindenféle helyzetben, végtelen világegyetemben teremtésének a rengeteg variációján. Miért olvasunk arról, hogy vannak angyalok, akiknek 2 szárnyuk van? Hát, és mondjuk ilyen nagy fantáziánk van, hogy ennyit be tudunk fogadni, akiknek van 6 szárnyuk. És miért? És miért látunk a bibliai történetekben olyan teremtményeket, akiknek meg úgy néznek ki, mint mi, csak még szárnyakat sem látunk rajtuk. Mert az Isten teremtése az borzasztóan végtelen. De az ő szeretete is végtelen. És téged is végtelenül szeret. Nehogy legyen egy picike kis gondolat is a szívedben, hogy te rád haragszik, büntetni akar, azt mondja, hogy elítéllek téged. Ne legyen benned olyan érzés, hogy mint akikkel hánnyal beszéltem, amit én tartom az előbb, lelkészként, hogy évtizedes hitélet után még mindig azon gondolkozik, hogy de tulajdonképpen én nem tudom, hogy tényleg oda kerülök-e, és tényleg fel fogok-e támadni. Egész biztos. Az Úr szeret. Hát a teremtés, az, hogy ma tudsz lélegezni, az kinek az ajándéka? Az Isten. Magad miatt tudsz lélegezni? Mert te olyan ügyes vagy? Mert te olyan nagyszerűen eszel, meg is szól? Betartod a minimum 2,5 liter. Oké? Okay. Különben bajom? Hát ha nem iszol, nem eszel? Bajom? És mégis tudsz élni, mozogni, egy kicsit fáj, de tudsz. Hát az öregedés az mind, mint a nyugnak megadatott. Na de ez egy ajándék. Ugyanilyen ajándék az új föld is. Azt nem tudod kiérdemelni. Nem tudsz úgy enni, inni, hogy megkapjad az örökké valóságot. Tudsz úgy enni és inni?
Nem.
Nem. Így van? Látod, figyel valaki. Nem tudsz. Tudsz úgy imádkozni, hogy Isten azt mondja, hogy jaj, hát ez egy szívem szerint való ember. Hát így imád, olyan gyönyörű. Tudsz úgy imádkozni? Nem. És mégis eljutsz Isten országába? Igen. Egyértelmű. Isten szeret. Ki az, aki el akarja velünk hitetni, hogy hát ez nem olyan biztos? Az nem olyan biztos. Hát azért ennyire ne legyél már beképzelt, hogy azt mondjad a szomszédnak, meg a gyerekednek. Gondold el, a nagypapa, a nagymama azt mondja az unokának, hogy jaj, édes kicsi unokám, nagyon igyekezzél, én is igyekszem már 60 éve, de még mindig nem vagyok elég biztosan van, hogy ott leszek az Isten országában. És ezt az unoka úgy hallgatja, hogy hát ezt mondja 6 évtizedes kereszténység után, aminek kezdjek én bele? Nem? Aminek kezdjek én bele? És a nagypapa szívből megmisszióztat az unokáját. Bátorította. Na de ha azt mondja, hogy csináld, én is ott leszek, lehet, hogy már hamar elmegyek, de veled ott akarok találkozni. Én ott leszek, mert az Úr szeret. Na, ezt már megérti, nem? Érdemes ezen elgondolkozni. Hát itt meg is állok. Hűha. Bocsánat. Óra 20 van. Hát az Úr adja meg mindannyiunknak, hogy helyre tudjuk állítani a Biblia tanulmányozás közben a bennünk lévő képet Istenről, a világról és önmagunkról. Amen.